Nagyon örülök, hogy az adventi, első adventi vasárnapot együtt kezdhetjük egy kevésbé adventi témával, legalábbis látszólag nem adventi témával. A kísértés dinamikája, illetve előtte, utána állapotot szeretném megnézni. Én két okból választottam ezt a témát, az egyik, hogy most ebben az évben arról szeretnék beszélni, ami rajtam megy így keresztül, másrészt pedig az advent kiváló arra, hogy egy kicsi nagy, vagy inkább úgy mondom, hogy egy komolyabb nagy takarítást csináljunk, nem csak az otthonainkban. Éppen a héten nem túl gyakorlott vagyok ebben, de volt egy szabad délelőttöm, Covid miatt visszamondtak beszélgetéseket, és úgy gondoltam, hogy kicsit segítek Szilvinek, elővettem a porszívót, és benéztem a szőnyeg alá. És nem volt nagy szőnyeg alá söprés, tehát ne féltéglákat képzeljetek el, de rájöttem, hogy a tisztának vélt nappali azért ott még takar valamit, és arra gondoltam, hogy tulajdonképpen milyen jó minimum ezek a húsvéti, illetve karácsonyi időszakok, hogy még a szőnyeg alá is benézünk. Miért fontos ez? Nem csak azért, hogy kellemesebb legyen a szentestünk, nyilván ez is. A másik oka, hogy az adventnek minimum három rétege van, visszaemlékezünk, hogy Krisztus köztünk járt, várjuk a karácsonyt, és várjuk a visszajövetelét, és a visszajövetele úgy garantált, hogy azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor történik, a mi dolgunk annyi, hogy készüljünk. Úgyhogy ezért hoztam ezt a témát egy kicsit magunkat készítve. Igyekszem kíméletesnek lenni, hogy emészhető legyen, mint ahogy velem is kíméletes az Isten, amikor ezeket a témákat megismerteti időről időre. Hát egy nagyon egyszerű kérdésem hadd legyen, hogy ki az, aki még nem találkozott kísértéssel az életében? Jó, reméltem, hogy ez lesz a képletünk, akkor bátrabban beszélek, mert akkor helyet kellett volna cserélnem az illetővel. A másik, hogy ki az, aki úgy találkozott a kísértéssel, hogy mindig kizárólag győztesen jött ki belőle? Én gyorsan leteszem a kezem. Tehát úgy néz ki, hogy közös témánál vagyunk, valószínűleg ugyanazt fogjuk gondolni erről. Hadd bátorítsalak benneteket a Jakab 1.12-vel, amely a kísértés témában így kezdődik ezzel nagyon furcsa szóval, hogy boldog. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyer az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Hát ha ebből állna a kísértésnek sem való találkozásunk, hogy mindig ilyen boldogan jövünk ki, hogy hú, ezt is megéltem, és ebből is jól kijöttem. Egyébként tényleg, ha egy nagyon nehéz időszakban vagytok, és a kísértésnél hadd mondjam el, hogy a kísértésnek mindig arra van vágyódása, hogy az, amit ő ajánl, az belőre kerüljön, már beléd kerüljön. Az Istennek meg arra van vágyódása, hogy a kísértés által felajánlott szellemi javak ne beléd kerüljenek, hanem határozottan tudj nemet mondani. Ez azért érdekes, mert minden segítséget megkapunk, Isten személyesen. Tehát az én kísértéseim nem olyanok, mint a tieid, a te kísértéseid másak, mint a harmadik, negyedik emberi. Úgy írja az ige az 1 Korintus 10.13-ban, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Ez jó, igaz? Hú, de jó, akkor Istenem, te akkor méred, bemérsz engem? Te ennyire gondoskodsz? De akkor még kell ezt bemérni, hogy mekkora kísértés? Nem lenne jobb, hogyha így a kísértést a képletből kivennéd, és akkor milyen jó lenne, hogy megtérünk, és mi lennénk a kísértés semlegesítő, olyan imákat tudnánk mondani, hogy a kísértés, mint a falevél így suhanna előlünk, és hát így egyszer csak beérkeznénk az Isten országába. De ne felejtsük el, hogy még most ideiglenesen kétpólusú a szellemvilág itt ezen a földön. Nyilván nem azonosak a pólusok, az Isten a teremtő, és az egyik teremtmény lázadásából fakad, hogy ő mindent szeretne megtenni, hogy akik követik az Istent, többé ne legyen joguk őt követni. Tulajdonképpen erre megy ki a kísértés, és ha megkérdeznéd azt, hogy de akkor miért engedi meg Isten, jó lenne, hogyha valamit tenne, egy-két angyaltot rendelne, hogy ne legyen kísértésed. Egyébként, amikor még gyengébb vagy, akkor nagyon sok angyalt oda rendel, nagyon sok testvért oda rendel, nagyon sok igét az eszedbe juttat, hogy talán a bizonyos kísértések meg sem közelítenek téged, de amikor eljön az ideje, ez egy jó hír, hogy amikor eljön az ideje, akkor meglátogatnak téged kísértések. Nyilván azzal a céllal, hogy megerősödj. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, nekem a mozgássport kicsit közelebb áll, mint a tudomány egyéb világa, amikor az edződ így ránéz, és azt mondja, hogy nagyon jó, hogy már az 50 fekvőtámaszt megcsinálod, akkor holnaptól emeljük a tétet 75, és akkor utána 100, stb. Stb. És van egy próbája ennek, hogy hol tartasz. És valahogy Isten így látom, hogy ezért engedi meg a kísértéseket, és emberi előtt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Eddig ez nagyon jó. Tehát akkor Istenem valószínű úgy fogod csinálni, hogy minden kísértést le fog győzni. Így van? Minden kísértést le fog győzni. Ki az, aki így éli meg az életét? Hát, hogyha nem úgy küldte azt a kísértést, hogy engem legyőzzön, hanem tudja, belém látja, hogy ezzel a kísértéssel el tudsz bánni. Egyébként nagyon sok kísértésnek nemet mondtunk már. Persze ezt ilyenkor, amikor mondjuk egy kísértésbe elakadunk, akkor nem szokott eszünkbe jutni. Akkor úgy gondoljuk, hogy kész, mindennek vége. De egyelőre még az előtte állapotnál legyünk, vagy maradjunk. Nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Akkor is elkészíti a szabadulás útját, hogyha úgy mész át a kísértésen, hogy nagyon nehéz, nem érted, hogy miért van, de egyet biztosan tudok, hogy semmi nem tart örökké, kivéve az Isten és az Isten által elkészített ország, az az örökké való, de a kísértések sem fognak örökké tartani. Hogy jelentkezik a kísértés? Két dolgot kell szem előtt tartani, hogy az, ami most velem történik, és rosszul érzem magam, és összecsapnak a hullámok, stb. Ennek van-e olyan háttere, hogy valamilyen bűn megengedtem az életembe? Akkor nyilván a bűnrendezéssel kell kezdenem az életem. De mikor úgy történnek dolgok, és akkor hadd kérek egy ellenpróbát. Történt-e veled olyan dolog, hogy igazából tök jó halt az életed, minden rendben volt, szolgáltál, nem tudom, hogy hányszor mondtad el napjában a mi atyánkod, de nem ez a lényeg, hanem hogy jó kapcsolatban voltál az Úrral, és mégis olyan nyomások érkeztek, amit mint egy sötétben mennél egy két ilyen sövény között, és néha balról, néha jobbról a sötétbe kapsz egy pofont, és nem érted magad meg az egész rendszert, ami körülvett. Olvastatok már ilyen emberről? Éltetek már ilyen időket? Na, azt mondja az igen, hogy ezekkel előkészíti Isten számunkra, talán egy kis teszt, talán egy kis vizsga arra, hogy hol tart a te hited. Aztán a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, és hogy ezt elbírjátok viselni. Nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy nagyon jól érezzük fenn a mennyben magunkat, és szinte elviselhetetlen boldogságunk legyen, itt a reverzét éljük át, hogy néha megengedi Isten, hogy igen, elviselhetetlennek tűnő dolgokba enged bele. És ne felejtsétek el, amikor nehéz dolgokban vagyunk, akkor mi magunk a látásunkkal, gondolkodásunkkal, érzelmeinkkel beszűkülünk. De az Isten ezt nem tartja önmagába bűnnek, ismeri az emberi működést. És hát úgy tűnik, hogy igen, úgy fogalmaztam össze, megpróbáltam megfogalmazni magamban, hogy nekem mit jelent a kísértés. Nyilván a kísértés az nem egy semleges fogalom, vagy egy semleges idea. A mögött egy nagy K betűvel írt kísértő van, és hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy a sátán van mögötte. De mivel ő nincs ott mindenütt jelen, ezért egy nagyon komoly hadsereget tart fent, nagyon komoly hierarchiával, és még egy érdekes dolog, hogy több ezer éve volt a kísértőnek, hogy tanulmányozza az embert. De mire megérted magad, addigra letelik az életed körülbelül. Ezért, hogyha bevonod az igét, meg néha szakembereket, meg néha egy kis önismeretet, akkor egy kicsit talán könnyebb helyzetben leszel. De a kísértőnek legalább néhány ezer év előnye van, ismeri az emberi természetet, ő típusra megmondja, sőt, személyre szabottan küldi a kísértést a számodra. A kísértés mögött szellemi fejedelmek vannak, dinamikája a megtévesztésen alapuló jogi egyesség. Egyébként minden jogos. Minden jogi alapon marad meg az életedbe. Amikor Jóbot megtámadta a sátán, akkor nem tudta megkerülni a jogot, meg kellett kérdezni az Istentől, hogy bepróbálhatom? És azt mondta az Isten, igen, de eddig. És így van a sátán is, hogy megpróbálhatom őt. És amikor az Isten igent mond, az nem azért, mert olyan szőrös szívű atya vagy, ott néz a páholyból az angyalokkal, és két kóla elfogyasztása között izgul, hogy na, remélem kibírja, hanem látja, hogy egyrészt a hitedet fogja növelni, másrészt pedig egy belső erőt ad neked, hogy biztos ti is ismeritek azt, amikor olyan dolgot teljesítettetek, akár egy főzés, akár egy szakmai teljesítés, akár egy sportteljesítmény, ami egy kicsit felül volt a te teljesítő képességeden, az mindig hozzátesz a személyiségünkhöz. És azt mondjuk, hogy hát, hogyha ezt meg tudtam csinálni, akkor a következőt is meg tudom csinálni. És valahogy van egy ilyen háttere is, nyilván nem ez az elsődleges célja a kísértésnek, de amikor megállsz egy kísértésben, akkor így konstatálod, hogy igen, most már eddig eljutottam az Isten ismeretben, és segített nekem az Isten. Aztán megtévesztésen alapuló jogi egyesség, ami mindig a már benned lévő Istentől kapott természet, állapot, kapcsolat, békesség helyére akar belépni. Ne felejtsétek el a kísértő, mint olyan, aki megbíz szellemi fejedelemségeket, hogy ezen és ezen a helyen így és így ténykedjenek. Nem kezd nagyon elszellemi, és én ezt látod. Bizonyos területeken ebbe buknak el az emberek, bizonyos földrajzi területeken abba buknak el, bizonyos társadalmi létegek ebben és abban. És bizonyos korban mások a kísértések, a szembejövő kísértések mások voltak 20 éves koromban, és amikor egy nagyon fontos dolog itt a zárójelben, nem nagyon örülnék, ha nem kéne elmondani, de nem tudom megkerülni, amikor 52 évesen azt mondom, most a kísértésnek a legnagyobb részében már szembenéztem, valószínű, már így lendületből megyünk a mennyországba, akkor azt mondja a kísértő, na, egy különleges hadtest, amivel még nem találkozott a Lajos, most akkor próbáljuk be őt. Aztán békesség helyére akar belépni, először még nem látod a kísértést, de amikor meglátod, akkor... Ha elfogadod a kísértést, akkor egy dolgot minimum meg kell kerülnöd, a lelkiismeretedet. Két nagyon fontos dologgal támogatja meg a kísértéssel szembeni harcunkat az Isten. Az egyik az ige ismerete. Minden ige ellenére fölajánlott terv, gondolat, cél, bármennyire klasszis, bármennyire is mézes, mázasan van előadva, az mindig pusztulást hoz. A másik pedig a lelkiismereted. Viszont, hogyha túl sokat félreteszed a lelkiismeretedet, akkor könnyebben mész bele kísértésekbe. Aztán mondhatnánk, hogy de hát olyan szellemi erő van itt előttünk, vagy fölöttünk, vagy körülöttünk, amire hát nem vagyunk kiképezve. Hát nem igazságtalan ez, hogy végülis egy olyan kísértővel állunk szembe, akiről halvány lila gőzünk nincs, hogy működik. Van valamennyi ismeretünk a Bibliából, de a gyakorlatban, hogy mivel készül, ez nagyon érdekes, a két pólus. Az Isten mindig előre megmondja, előre elmondja az ő szolgáinak, hogy mire készül. Néha 10 évekkel előre. Semmi olyan dolgot nem tesz, amit ő el nem mondaná a szolgáinak. A sátán pedig font fordítva van. Ajánlok neked valami projektet, nem mondja meg, hogy az mivel jár, de veled köt egy egyességet. Tulajdonképpen a kísértés az egy egyességre, egy jogi egyességre való felszólítás, amire te mondasz igent vagy nemet. És ezért akármennyire furcsa, akármennyire hatalmas szellemi lényel állunk szembe, még ha nem is a leghatalmasabbal, két dolog bátorít bennünket, az ige ismerete, illetve a lelkiismeretünk, és még van egy harmadik gyakorlati dolog, hogy azért nem baj, hogyha megkérdezünk olyanokat, akik nálunk okosabbak. Ezt úgy férfiaknak mondom, hogy ez nem, hogy nem szégyen, hanem ez egy jó dolog, ez egy áldott dolog. Na most nagyon specifikusan figyel téged az a hadsereg, ami körbevesz. Mondjuk így, hogy jelentéseket ad rólad, és egész stratégikusan megpróbálnak beterelni téged valahova. Nem azonnal fogsz meghalni a bűnnél, ez is egy nagyon fontos, hogy amikor megegyezünk a kísértéssel, és engedünk a kísértésnek, akkor így nézzük, hogy jó, a plafon még fönnmaradt, angyali harson nem hangzott, senki nem vette észre, mert azért nem szóltam. Ez is nagyon érdekes, hogy az Isten dolgairól szeretünk szólni. De amikor a kísértő jön, akkor nem nagyon szeretjük, vagy nem tudom ki, hogy van vele. Hát ezt majd megoldjuk okosba. Nem fogják észrevenni. Akkor a sátán ezt így meg is támogatja. Először csak az egyik vállamat, aztán mind a kettőt megveregeti, hogy na, így kell ezt csinálni. Hát néznek azokat a szerencsétlen keresztényeket, hát ezt se csinálhatják, azt se csinálhatják. Nem fogják megtudni. És bebuzdít bennünket, hogy a kísértésbe belemenjünk, és igen mondjuk. Ezt nem biztos, hogy hangosan mondjuk ki, lehet, hogy csak a szívünkbe engedünk meg egy részt, és végre azt mondja a sátán, hogy nagyon sokat mesterkedtem azon, hogy ezt az embert elejtsem, de most egy talpalatnyi helyet adott nekem. És biztos tudjátok a sztorit, hogy ennél kevesebb is elég. Egy apa, egy tanító, egy mentor tanítja a mentorlás, hogy bűn olyan, hogy oda megy a sátán, és azt mondja, hogy kérem a házadat. És azt mondja, hogy dehogy adom. Ja, akkor kérem az előszobát, azt se adom. Akkor itt a bejárati ajtóba egy pontnyi helyet hadd kérjek, egy légypiszoknyi helyet hadd kérek. Jó, hát az mehet. Neked adom. Egy perc múlva visszajön egy hatalmas szeggel és egy hatalmas kalapáccsal. És abba a pontba beleveri a szeget, és onnantól kezdve azt akaszt oda, amit akar. Onnantól kezdve átveszi az irányítást. A kísértőnek ez a célja, hogy átvegye feletted az irányítást, és utána már nem lesz ilyen megértő. Hirtelen váltás jön. És azt mondja, hogy ennyire szerencsétlen vagy? De tényleg komolyan gondoltad ezt, hogy te vagy az egyetlen? Csak nem gondoltad, hogy az Isten ezután segíteni fog. És utána, mivel nem halsz meg azonnal, egy olyan teher lesz az életeden, amivel azt hiszem, hogy egy darabig megpróbálunk élni, de az életünknek az irány, az életünknek a célja, az életünknek a lényege gyökeresen megváltozik. Most meg fogunk nézni egy képet, hogyha segítetek. Biztos láttatok már ehhez is hasonló képet, lehet, hogy el is gondolkoztatok. Milyen címet adnátok ennek a képnek?
Motiváció.
Jó. Soha nem ért ajándék, igen. Répa és a szamár. Ez nagy. Te, hozom a festményeimet és annak a címet, a tudsz. Répa és a szamár, igen, tényleg. Erre nem gondoltam. De tényleg, most, hogy így mondod. Istenem segíts, igen. De előtte még én adnék egy olyan címet, hogy ha beledöglök, akkor is elérem. Ha hím nem jöz a szamár, akkor valahogy így gondolkozik. Tulajdonképpen mi történik? Van egy csacsi, akinek van egy gazdája, akit most éppen feltehetően, ugye, na most, hogyha így elengedünk egy állatot, akkor addig megy, míg meg nem hal, itt szó szerint. Most ennél okosabb azért az ember, és azt csinálja, hogy vannak ezek a taposó malmok, hogy voltak, vagy bizonyos helyeken még vannak ilyen taposó malmok, és hát vagy ember áll be és nyomja, nyilván egyszerűbb, hogyha egy csacsit állítunk be, és hát neki, hogy ne kelljen állandóan noszogatni, meg vezetgetni, ezért ez az egyszerű trükk mindent megold. Mit gondoltak az első 10 percben, milyen SMS-t küldeni ez a csacsi neked? Magáról. Nyilván nem tud, de ha tudna, mit küldene? Nem sokára megvan. Itt van az orrom előtt. Egy óra múlva mit küldene? Alig bírom. Igen. Melósabb, mint gondoltam. Igen. Nem adom fel. 3 óra múlva mit írna? Tessék? Még van remény, vagy valami olyasmit, hogy még egy perc, és el fogom érni. És akkor egy perc múlva még egy perc. Tudjátok, milyen szerencsejátékos, hogy ez az utolsó dobásom. 2 nap múlva mit írna? Szerintem nem. Nem. 2 nap múlva ez a csacsi nem él. Ez a kísértésnek a lényege, egy lassú halál. Úgy, hogy mindig a reményt egy kicsit meglebbenti, de sose éred el. És ezt annyira személyre szabottan látja a fájdalmaidat, látja a nehézségeidet, látja az örömeidet, látja a gyenge pontodat, a kísértő, és belevisz egy ilyen helyzetbe. És innentől kezdve gyakorlatilag nagyon szerencsés dolgunk van, mert akármennyire, hogy is mondjam, előnyösnek tűnik, hogy te most tanulmányoz az én kísértési hálómat, azzal nem sokra mész. Az Isten szeretné, hogy a tiédet nézd meg. Van-e olyan pont, ahol belefáradtál, elfáradtál, kifáradtál? Aztán egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja az ige, hogy egy másik ténnyel, igei ténnyel tudunk segíteni a kísértésben. 1 Péter 5:8-9. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte. Keresi, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban, vagy ugyanazok a kísértések telnek be testvéreitekben e világban. Tehát látjátok, ezért szeretem az Istent, mert mindig nyíltan beszél. Kísértő? Na, akkor vigyázz. Ne próbálkozz. Vagy ha mégis próbálkozunk, akkor amikor belemegyünk a kísértésbe, ez a folyamat úgy történik, hogy jogosnak tűnő állapotot láttat velem a kísértő. Ez a klasszikusan a feleségemtől hadd lopjak egy mondatot, mert ezt megérdemled. Már nem ő szokta mondani, hanem hogy a tanításban ez neked jár. Vagy de senki nem fogja ezt megtudni. Lehet, hogy olyan bizalmas lesz, ez a mi titkunk marad. És általában ezek nem nyílt dolgok, hanem valami olyan dolog, amit úgy érzel, hogy belülről küzdesz meg, és belemész a kísértésbe. Aztán a következő, hogy azért érzed, hogy nem valami kényelmes ez a lelkednek, lelkiismeretednek, ezért magadat elkezded felmenteni. Más is így csinálja. 19 évet jártam börtönszolgálatban, minden második héten, elég jól ismerem a benti társadalmat. A világ legkiemelkedőbb helye abban a tekintetben, hogy kizárólag ártatlan emberek vannak bent. Csak azokkal találkoztam, csak kizárólag azokkal találkoztam, akik a bűnöket elismerték, akik a megtérésig eljutottak, és hát is lépték a vonalat. Így már bemerték vállalni. De a kísértéssel így vagyunk, és mi most mosolygunk a börtönben lévőkön, hogy fú, hát ennyire szerencsétlenek, és hát ebben azért megtámogat. Onnantól kezdve szóval a kísértésben nem csak az a cél, hogy egy talpalatnyi helyet szerezzen a sátán, hanem oda férkőzik az emberi léleknek, az emberi létnek a vezérlőpultjához. Magadat felmented. A másik érdekes dolog, hogy nem buksz le azonnal. Tehát amikor megesik a kísértés rajtad, nem buksz le azonnal, amit mondtam, hogy plafon helyén marad, dicsőítő csoport, bocsánat, a lelki pásztorként prédikálsz, lehet, hogy a dicsőítő csoportban is ott vagy, és a többi, és a többi. De az a helyzet, hogy az, hogy ez megtörténjen, hogy a kísértő helyet kap a lelkedben, szívedben, te kellettél hozzá, a te engedélyed és a te egyességedről szól ez, ami most történik veled. És kétséged ne legyen, hogy ez nem lesz egy rózsás pillanat. Ha a kísértésben elesel, és benne maradsz, és titkolod. Aztán a következő pont, amikor rájössz, hogy ez nincs rendben. Nekünk nagyon jó, mert kérhetünk segítséget, akár testvérektől, leginkább viszont a Szentlélek szokott szólítgatni bennünket. Ilyenkor persze a kísértéssel már ott van egy másik szellemi, mondjuk így egy szellemi tudat, egy tudatosság, amit a sátán próbál szellemi erőkkel megerősíteni, hogy most már mindegy, most már elvesztél, most már te vagy az egyetlen, akivel ez történik. És hát gondold el, hogyha kitudódik. Tehát megpróbál úgy sarokba szorítani, hogy ha visszakérhetném a képet, akkor tulajdonképpen nagyon egyszerű dolga van. Csak annyit mondta, hogy figyelj, ide a hátadra ezt a kis gajacskát oda szerkeszthetem. Mondjuk ez, amikor felajánlja a kísértést. Persze, nyugodtan. És oda belógat egy egyébként lehet, hogy egy ártalmatlan dolgotnak tűnő dolgot. És amikor ez így elkészül ez a szerkezet, akkor azt mondja, hogy most milyen jó lesz, és egy új típusú életet fog szélni, senki nem fog tudni róla, csak két napnál tovább nem fogod bírni. Mert hogy azt gondolod, hogy enned sem kell, meg inni se kell, hiszen itt van az orrom előtt. Ha most eszek, iszok, akkor lemondok minden másról, és beszűkíti a látókörödet a kísértés. És ugyanígy, amikor rájössz erre, mert valahol idővel rájövünk erre, ha rájössz, akkor meg fordítva van a sátán, megpróbál ebben a... Mindent megtesz azért, hogy ebben az állapotban benne maradj. És tulajdonképpen egy dolgot tudsz tenni, nyilván tudnék ilyet mondani, hogy kiálts Istenhez, ez is egy teljes korrekt dolog, és a sátán azt mondja, hogy hiába kiáltasz, ő nem fog meghallgatni. De a földről volt egy kiáltás, ami így hangzott, hogy Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ha ezt az állapotot meghallgatta, és akik ebben hisznek, akik benne hisznek Jézusban, ha őket meghallgatta az Isten, ő nem változtatott, hogy ja, akkor meghallgattam, de egyébként meggondoltam magam. Tehát ha kiáltasz Istenhez, akkor ne felejtsd el, hogy nem azt kéri, hogy ajánlj fel neki egy szabadító hadműveletet A-tól Z-ig, mert fogalmad sincs, hogy hogy kerültél bele. Vagy lehet, hogy tudod, de hogy milyen teher van rajtad, azzal nem vagy tisztában, csak annak a következményeit érzed, hogy itt valami nagyon nincs rendben. És tulajdonképpen az, hogy kiáltasz Istenhez, az egy jelzés, hogy én most szeretnék valamit erről a helyzetről mondani. És egy helyzetjelentést küld az Istennek. A helyzetjelentés azt jelenti, hogy elveszett vagyok, céltévesztett az életem. Beledöglök a répakergetésbe. És amikor ezt megvallod, akkor tulajdonképpen nem csinálsz mást, mint most a kísértés után először igazat adsz az Istennek. És azokkal nagyon tud és nagyon szeret az Isten együtt dolgozni azokkal, akik végre vagy most először igazat adnak neki. Ezt szeretné, hogy az igazság ott legyen az életedben, és azt úgy kezdi, hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet. És amikor megtörténik a bűnvallás, igazat adsz az Istennek, akkor ennek az elismeréseként azt mondod, hogy én beismerem, hogy nem az Isten csinálta ezt a helyzetet. Jó, persze, a sátán tette oda, de az én tudtommal, én engedtem bele magam ebbe a helyzetbe. Tehát egy bocsánatkérés, beismerés, azaz, lehet, hogy ezt nem szeretjük hallani, de vád alá helyezem magamat. És azt mondom, hogy ez a dolog engem terhel. Nem a szomszédom miatt van, nem a környezet miatt, nem a kormány miatt van, nem a Covid helyzetben úgy félek, hogy nem tudom én mi. Lehet, hogy ezek hozzájáruló tényezők voltak, de nem ez a lényeg, hanem megengedtem valami olyat, amit nem az Istentől érkezett. És vád alá helyezett magam, és ahogy a Korintusi levél mondja, aki magát megítéli, azt mondja az Isten, akkor nekem már nincs dolgom ezzel. Aztán utána jön egy keményebb dolog, hogy a megbocsátásnak az elfogadása, illetve meg kell küzdened olyan kérdésekkel, amik nem biztos, hogy a szellemedből, de a gondolataidból, tehát a pszichédből érkeznek, de tudjad, hogyha te kiáltottál Istenhez, az Isten válaszolt erre, és azt mondja, én itt vagyok. Viszont ezzel együtt felmerülnek olyan kérdések, hogy és miért nem vettem észre? Hogyan engedhettem meg magamnak? Bárcsak meg nem történté tudnám tenni. És egyébként mit szólnak majd hozzá? Mit kezdjek ezzel a szégyennel? És hogyan legyen a rendezés? Ezek teljesen valid, teljesen jogos kérdések. De nem ez a fókusz. Ha most megtudnád, hogy miért nem vetted észre, az még nem lenne a megoldás. Ezekre a kérdésekre idővel, lehet, hogy nem egy nap lesz, de idővel majd kell foglalkoznod, de a fő dolog, hogy az Isten meghallotta a kiáltásomat, megértette, hogy vád alá helyezem magam, egyetértek vele, nem tudok más tenni, jöhet a büntetés. És itt jön az evangéliumnak a csodája, hogy a büntetés nem marad el, de a múltból előveszi azt, amit Krisztus megtett. Amikor kimondta, hogy Eloi, Eloi, lama sabachthani, akkor utána nem sokára ő meghalt. És tulajdonképpen erre nézve, és az utána történt feltámadásra nézve tudja Isten azt mondani, hogy bár most jogosan megbüntethetnélek, de ott akkor a fiamat megbüntettem. És elindul egy olyan folyamat, hogy elkezd újra felépíteni Isten, és később ezekkel lehet, hogy utazol, lehet, hogy vezetsz, lehet, hogy csak elmélkedsz, és meg fognak látogatni ezek a kérdések, miért nem vettem észre, hogy mehettem bele, stb. De ezt már úgy fogod tenni, hogy ott van az Isten melletted. És néha nagyon komolyan szól az Isten, hogy igen, emlékszel, én figyelmeztettelek. Néha meg, nálam legalábbis néha szokta a humort használni, hogy de Istenem, mit szólnak majd hozzá? Akkor az Isten egyszer így azt mondta, hogy hát te mit szeretnél, hogy szóljanak? Hát mit szeretnénk? Hát azt szeretném, hogy lehetőleg értsenek meg. És akkor az Isten azt mondja, hogy nem mindenki fog megérteni. És lehet, hogy valaki most jogosan végre egyszer elpáhol, de ne foglalkozz ezzel. Te azt jegyezd meg, hogy ebben a helyzetben, ha látsz majd ilyen embert ilyen helyzetben, akkor amit te szeretnél ebben a helyzetben, te is úgy legyél ebben a helyzetben a másik. Amit veletek szeretnének, hogy tegyenek az emberek, vagy amit, ahogyan szóljanak hozzátok, ti is úgy cselekedjetek. Nem mondom, hogy így kéne megtanulni, de ez a helyzet alkalmas arra, hogy megtanuld, hogy valaki hogyan, ebben a helyzetben hogyan kaphat segítséget tőled. Aztán még egy utolsó igeverset hadd mondjak el, hogy miért tud ez ilyen flottul történni, hogy az Isten megbocsát, egyáltalán ért bennünket. A zsidók 2.17-18-ban azt írja az ige, ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez. Ez Krisztusról mondja. Hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. És itt azért hadd mondjam, azt azért mindenképp meg kell jegyezni, hogy kísértésbe esni, az még önmagában nem bűn, tehát amikor fölajánl valamit a sátán, ő szeretne már ezt a fölajánlást is bűnnek tudatni veled, az, hogy jön és kísértést ajánl föl, az nem azt jelenti, hogy te bűnbe estél. Ha erre reagálsz és elfogadod, innentől kezdve bűn. Tehát vedd megtiszteltetésnek, hogyha a sátán nem hagyja annyiba, és mindig valamit szeretne fölajánlani. Most innen, most onnan, most amonnan próbál támadni, az azt jelenti, hogy valami fontos van nálad, amihez ő nem fér hozzá, ahhoz csak úgy tudna hozzáférni, ha te jogosultságot adsz, és ezért egy kísértés formájában bepróbál téged, bekóstol. Na most ez elmaradt Isten fiánál, amikor köztünk járt, de ha gondoljátok végig, hogyha Jézust bepróbálta, bekóstolta a kísértő, hát téged nem fog, de... Ő mindig minden egyes kísértésre nemet tudott mondani. A legnehezebb dolgot is, amikor azt mondta, hogy Istenem, nem lenne egy B-terv. Ezt nem azért mondtam el, hogy mindenki meg akarta győzni az atyát, de azért meg akart győződni arról, hogy ő, mint ember itt lent, lehet, hogy nem tud egy tervről, esetleg, ha ezt ki lehetne váltani a halált, és nem tudjuk, hogy mi történt, de végül is az lett, hogy elfogadom atyám a te akaratodat. Ő minden kísértés megállt. De tudja, mit jelent kísértetnek lenni. Nem kérdezem meg nyilvánosan, mert ez annyira bensőséges dolog, de nem tudom, hogy volt-e úgy, hogy egy napot böjtöltél, volt-e úgy, hogy három napot böjtöltél, lehet, hogy volt úgy, hogy öt napot böjtöltél, lehet, hogy valaki már két hétnél tart. Krisztus úgy kezdte szolgáltatni, hogy 40 napig kitette magát testben. Neki nagyon furcsa, hogy ő most a teremtő, most van először testben, és 40 napig kiteszi magát a böjtnek, keresi az atyát, és azt mondja a sátán, hogy itt az adandó alkalom, most gyenge. És alig tudja a kezét mozgatni. alig tud bármit is csinálni. Le van kötve az elméje, gondolata. Most ajánlok neki három olyan dolgot, az egyiket biztos majd fölkapja. És megállt. És azt írja az ige, hogy miután megállta a kísértést, és elmúlt a 40 nap, és elment a kísértő tőle, emlékeztek, hogy mit mondott az ige? Ja, tehát... Bocsánat. Angyalok érkeztek és szolgáltak felé. Hát valahogy ezt lenne érdemes megjegyeznünk, amikor a kísértésben megállunk, és erősek vagyunk, és rájövünk, hogy ja, ez egy nagy kísértés volt, de milyen jó, hogy megálltunk, és milyen jó, hogy megmaradtunk, és milyen jó, hogy megerősödhettünk, akkor ez egy hihetetlen boldogságot jelent. Mert valamit elértünk, Krisztusból jobban megismertünk valamit. De ha nem így történik, akkor tudjad, hogy ha elérkezik annak az ideje, hogy igen, leesik a lepel, és megértjük, hogy hát ez egy picike, vagy egy hatalmas sárgarépe volt az orrom előtt, és egyetlen egy célja volt ennek, hogy a halálba kergessen úgy, hogy én azt gondolom, hogy megyek valami fontos cél után. És amikor lemondunk erről, és azt várnánk, hogy na most akkor a menny körbeáll, és lehet, hogy nem fognak kinevetni, de azért mindenki összehúzott szemöldökkel. Ezt nem gondoltuk volna róla. Ehelyett azt látja, hogy abban a pillanatban, amikor leleplezed magad, abban a pillanatban, amikor engedélyt adsz a mennynek, hogy most ítélet alá kerülhess, abban a pillanatban Krisztusra nézve kegyelmet kapsz, és én hiszem, hogy nem csak a menny, hanem maga a Szentlélek, meg hogyha jó gyülekezetben vagy, akkor maga a testvérek is segítenek, hogy felállj, visszaállj a helyedre. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár, szerte. Keresve kitnyeljen el, álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Az utolsó bővített mondatom az had legyen, hogy arra bátorítalak benneteket, hogy vegyétek megtiszteltetésnek a kísértést, és ne egyezetek meg a B variánssal, amit a sátán fölajánl. Illetve ha mégis ez történne, akkor tudjátok, hogy van felállás, de megkerülhetetlen az, hogy rendezed a dolgokat. És akkor még nem beszéltünk, hogy ezek a kísértések, vagy elesések, vagy nyomorúságok, amik egy kísértésbe beleragadunk, ez nem csak a mennyet bántja, hanem valószínűleg lesznek ennek földi vonzatai is. Erre külön adjon az Isten bölcsességet. Aki érintett, attól érdemes ugyanúgy bocsánatot kérni, mint az Istentől, függetlenül attól, hogy ezt most ő nem fogadja el, vagy lehet, hogy lesz olyan, akivel soha nem tudsz emiatt beszélni, lehet, hogy valaki mindig betesz téged a loser kategóriába. De ezt is fel kell vállalni. A lényeg az, hogy hát lehet, hogy furcsa, legyetek boldogok abban is, hogyha kísértésben vagytok, és legyetek akkor is boldogok, amikor felment az Isten egy kísértésben, amikor elestek, illetve azt mindenképp, most vezetőkkel nem beszéltem erről, de abban vagyunk érdekeltek, hogyha ilyen dolgokra jössz rá az adventi időszakban, ne várd meg az új évet, ne várd meg a következő vasárnapot, keresd meg a vezetőket, és mi abban vagyunk érdekeltek, hogy mindez a kis vesző a hátadról, mint maga a répa eltűnjön onnan, és ezek a kérdések, hogy miért nem vettem észre, hogyan engedhettem meg, mit szólnak hozzá, mit kezdjek a szégyennel, mi legyen a rendezéssel, stb. Ebben maximum tanácsolni tudunk téged, és ott vagyunk melletted, hogy mind szellemileg, mind érzelmileg a pszichés oldalról is egy lezárt időszakot tudj magad mögött. És Isten vezetni fog téged, és hát akár megálltál egy kísértésben, akár elestél, Isten azt a csodát megteszi, hogy erősebben jössz ki belőle, mint korábban. Ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, különösen akkor, amikor elesünk. Ez egy paradoxonnak tűnik a mi számunkra. De ha végigmész a megtisztulás útján, a bűnbánatnak az útján, végigmész azon az úton, ahol Isten szeretne vezetni, akkor olyan advented lesz, hogy azt mondod, hogy Istenem, ma este jöhet Jézus, én kész vagyok. Lehet, hogy mérges lesz a hétfő, hogy még nem jött el, még egy kísértés kell majd legyőznöd, de akkor már le fogod győzni. És amilyen területen, még ha el is estünk, azon a területen már érzékenyek leszünk, már érezni fogjuk, hogy aha, ebben már belehúztál ebbe a csőbe, erre nem megyek. A többiekre pedig valószínűleg a Szentlélek, a testvérek közössége, illetve a lelkiismereten fog segíteni, hogy ne menjek bele. Jó felfedezést, boldog kísértés kerülést. Amen.